Mai műsorunkban Szeverényi Jánossal a Híd magazin témájához hasonlóan a nevelésről fogunk beszélgetni. Kezdjük azzal, hogy számodra, amikor fiatalon édesapa lettél, akkor ki volt a példa? Volt előtted olyan minta, amit szerettél volna követni, vagy éppen ellenkezőleg, amit semmiképpen nem szerettél volna te is úgy tenni, ahogy mondjuk megélted a gyerekkorodban?
A kérdésed kapcsán először az jut eszembe, amikor az első szülött gyermekünkre ránéztem a kórházban, miután megszületett, és az örömöm mellett az is eszembe jutott, hogy ami bennem negatív vagy hülyeség, azt rá fogom vinni a gyermekemre, tehát hatással leszek rá. Úgyhogy azon egy ilyen felelősségteljes gondolattal indult a közös életünk, aztán még született három, tehát volt időnk, lehetőségünk a nevelést gyakorolni. Nem nagyon volt előttem példa, nem értettem egyet azzal, ahogyan minket neveltek, pedig hát nagyon lelkismeretesen, keresztény módon próbáltak minket nevelni, nagy családban nőttem föl, és próbáltunk hittel, szeretettel, ösztönösen jó szülők lenni.
Mindenképpen szükség van a nevelésre, vagy van annak is létjogosultsága, hogy néha az ember úgy engedjet megtörténni a dolgokat otthon, akár bizonyos időszakokban a gyerekekkel való kapcsolatában?
Nem vagyok etimológus, de a nevelés szóban talán benne van az a gondolat, hogy növelés. Tehát ahogyan a kerti növényeket karbantartjuk és gondozzuk, valamennyire oda kell figyelnünk természetesen a növekvő gyermekre is. Életet nem tudunk adni, hitet nem tudunk adni a gyermekeinknek. Hát az okos emberek azt mondják, hogy alapvetően példával nevelünk, hogy úgy mondjam, de természetesen, hogy foglalkoznunk kell a kicsikkel kezdettől fogva, és lehetőség szerint megóvni őket a káros hatásoktól, és megteremteni az életfeltételeit, ahogy egy búzaszemnek szükséges, hogy legyen melegség, napfény, nedvesség körülötte, és mindezek hatására indul el a fejlődésben, a növekedésben a búza, de aztán ott is figyelnünk kell a gazra, ugyanúgy egy gyermeknél is, gyermekeknél is. Itt is a két szélsőség a baj, amikor egy szülő nagyon direkt, és nagyon mindenbe beleszól, és mindent ő akar irányítani. A másik oldal, ami inkább a mai világban egy ilyen általános jelenség, a szabadelvű nevelés, hogy így mondjam, akik nem is nagyon vállalják ezt a fogalmat, hogy nevelés, hanem úgy hagyják magától nőni úgymond a gyermeket, és elég csak egy olyan kertre ránézni, amelyet mondjuk néhány hétig nem gondoznak. Szőlőindák és a gaz és minden össze-vissza nő, és az is élet, és arra is azt lehet mondani, milyen szép, milyen érdekes, de a végeredmény nem biztos, hogy jó.
Ehhez kapcsolódik, ehhez a gondolatodhoz az a bevezetőben megfogalmazott zárómondat is, hogy a rend szeretet nélkül és a szeretet rend nélkül nem segít a gyermekeinken.
Igen, igen. Illetőleg annyiban módosítanám ezt a mondatot, hogy a rendet is a szeretet teremti meg. Tehát nem egymástól független két terület ez, a rend és a szeretet, vagy az igazság és a szeretet, hanem ez együtt van és egyben van. Tehát egy olyan rendben hiszek, amelyet azért átjár az Isten szerelme, szeretete, és ezért lesznek korlátok, szempontok a mi életünkben. Hát például a 10 parancsolat, a 10 ige, héber eredetiben így hangzik, hogy tóra, az azt jelenti, hogy út. Tehát Isten ad egy utat, és szeretetből adja az utat, és szeretetből készítenek esetleg korlátot is az út szélére, hogy ne zuhanjunk a mélybe. Tehát ez a kettő mindenképpen összefügg, és nem hinném, hogy hiányozna a szeretetteljes nevelésből teljesen a rend, vagy a rendközpontú nevelésből a szeretet, tehát egy egészséges arányra van szükség.
Mit tegyünk, hogyha észrevettük, hogy elcsúszott valamelyik irányba a dolog? Hogy lehet egy gyerekkel megbékülni? Lehet tőlük akár bocsánatot kérni?
Egyrészt minden gyermek más. Tehát családon belül is. Tehát nem lehet sablonokban gondolkodni, hogy szoktuk mondani, Isten sem dolgozik kaptafára, gyermeket nevelni sem lehet kaptafára. Én nem hiszek az ideális családban, az ideális szülőkben, meg a nevelésben, hiszen mindjárt törékenyek is esendőek vagyunk, és legtöbben a legjobb szándékkal próbáljuk nevelni magunkat is, meg a gyermekeinket is, és hát sok esetben csak utólag vesszük észre, hogy ez talán nem így kellett volna. Általában a hibáinkból tanulunk, csak fontos, hogy tanuljunk a hibáinkból. És hogy ne lehetne módosítani, tehát menet közben is erre való az, hogy a szülők szerintem rendszeresen kell, hogy beszélgessenek, vagy esetleg a szülőkkel, a nagyszülőkkel is konzultálni, megbeszélni. Nekem kell döntenem, de attól még meghallgathatom másoknak a tanácsát. Éppen most az interneten is beszélgetek egy Békés Csabai családdal, akik segítséget kértek. Speciális, nehéz, komoly ügyekben, gondokban, és olyan nehéz kérdés ez, hogy én is azonnal tanácsot kértem egy másik szakértőtől, és így többen csapatban gondolkodva próbáljuk ezt a családi helyzetet kezelni, segíteni. És utólag is lehet olyan, hogy akár egy szülő is leül a kamasz gyermekével, vagy a felnőtté vált gyermekével, és visszamenőleg is átgondolhatják az életüket, kiértékelni, akár bizonyos dolgokért bocsánatot is kérni, meg lehet ezt tenni, és szerintem ilyen értelemben hát soha nincs késő, amíg ki nem lépünk a földi világból, addig, ha lehet, tegyük meg ezeket a lépéseket, mert visszamenőlegesen is tudnak gyógyítani az ilyen beszélgetések.
Milyen megközelítésekkel találkozhatunk a Híd magazinban a neveléssel kapcsolatban? Hogyan próbáltatok körbejárni a témát? Kikkel és milyen stílusban, vagy milyen típusú írásokban?
Én úgy érzem, hogy nagyon szép, izgalmas, érdekes írások keletkeztek. Talán a szerzők életkora is ebbe benne van, tehát az idősebb szerzők még utalnak arra, hogy az ő nevelésükben a szülők vagy a tanárok használtak direktebb eszközöket is, erősebb fenyítéseket is. Ez korfüggő is volt akkoriban, hát még én is 60-as, 70-es években jártam iskolába, és akkor még elő-elő került ott a tenyeres, meg a körmös, és az akkor elment. Tehát ma már ezt büntetik, és úgy érzem, hogy mindenképpen a másik oldalra csúszott el a dolog, tehát sok esetben már a gyerekek, a diákok azok, akik megverik, megbüntetik egymást, és egészen döbbenetes, hogy a tanárokat is. Nyugaton, Amerikában akár le is lövik a tanárokat. Tehát ez a rend nélküli, tekintély nélküli világ szerintem nagyon sok kárt okoz, és alapvetően a gyerekeknek, mert nem érzik, hogy hol vannak a határok, és amikor jönnek az életükben a terhek, nehézségek, akkor esetleg összeroppannak, vagy szenvedélybetegekké válnak, mert nem tanulták meg azt, hogy nem érvényesülhet mindig minden helyzetben a mi akaratunk.
Igen, Mikja Luzsanyi Mónika is éppen erről ír, hogy hová tűnt a szülői tekintély. Ő azt említi, hogy a gyerekek gyakorlatilag a félelmüket palástolják a hisztiükkel, vagy a hangoskodásukkal, vagy a kirívó viselkedésükkel. Te is találkozol ezzel?
Igen, nagyon meglepett engem is az ő írása, hogy erre utalt. Én kiegészíteném azzal ezt a gondolatmenetet, hogy nem csak a félelem van a gyerekekben, hanem ez a bizonytalanság. Tehát ez a kiszámíthatatlanság. Hogy vagy van szülő, vagy nincs szülő, vagy elválnak, vagy nem válnak el, vagy hazajön apu, vagy nem jön haza apu. Sokféle nagyon keszekusz a családi hátterek vannak, és bizony ez ad egy ilyen létbizonytalanságot a gyereknek, főleg, ha még a híreket is nézi, aztán gonosz módon készítik a különböző filmstúdiókban a horror, meg pornófilmeket, és mindenféle hatás éri a gyerekeket. Annál hangsúlyosabb és annál fontosabb, hogy legyenek igenis elveink, legyen egy irány, egy irányultság. Igen, én is így látom, ez az egyik legnagyobb probléma, ez a keszekuszaság, ez a bizonytalanság, szétcsúszott kultúra, amiért meg kell szerkesztenünk egy ilyen újságot, és meg kell szólalnunk, és tanácsolnunk kell egymást mindezekben. Ezért fontos, hogy a gyülekezetekben is legyenek kismama körök, vagy többfele az én volt gyülekezetemben is szerveztem olyan kört, akik a házasság előtt vannak, és házasságra készültünk föl együtt, vagy a fiatal házasok köre, tehát fontos kell a beszélgetés. Nagyon jó beszélgetések voltak, és emlékszem jól, hogy mennyire rácsodálkoztunk egymásra, hogy egy-egy gond, egy-egy nehézség a másik családban is megvan, és nem vagyunk mindezekkel egyedül, és kaphattunk szempontokat, tanácsokat, hogy ki hova forduljon, milyen módon kezelje azt a helyzetet, ami kialakult.
A Bibliában magában olvassuk, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra és az igazságban való nevelésre. A Szentírás hogyan tanít minket nevelni, vagy Isten nevelését hol érjük tetten benne?
A Szentírás nagyon gazdag tárháza ennek a témának. két nagyszerű írás is született. Specialistákat kértünk, hogy külön írjanak az Ószövetségen belüli nevelésről, aztán az újszövetségi területről, tehát hogy Jézus és Pál és a tanítványok hogyan, miképpen élték meg ezt a területet. A bibliai istenkép és emberkép arról szól, hogy Isten és az ember elszakadt egymástól, és hát elvadult tulajdonképpen az ember, és ebből fakadnak a törvénytelenségek, a fájdalmak, a nehézségek, a törések, és Isten többek között így is értelmez a Szentírás, hogy ő a mi édesatyánk, atyánk, aki tud rólunk, aki gondoskodik rólunk, számon tart, megszólít, ő adta ugye a törvényt, ő adott prófétákat, tanítókat a zsidó családban. Az egy alapvető gyakorlat, hogy az édesapa a családnak úgymond a papja, tehát a apára bizatott, hogy hordozza, nevelje a fiait, gyermekeit. És Jézus is tulajdonképpen bizonyos értelemben tanító volt, tehát ő persze megváltó, de a megváltói fő szolgálata mellett ő tanított, és ha olvassuk az ő gondolatait, üzeneteit, aztán hasonlóan a újszövetség más irataiban is azt olvassuk, hogy Isten nevel minket, és ezt nagyon jól teszi, ilyen módon is, hogy néha például kiteszi a kezét, előttem sokszor ez a példa van, hogy Isten, ha kiteszi a kezét, lehet, hogy neki ütközök, és lehet, hogy törik az életemben valami, de nem halok meg, nem pusztulok el. Van is ilyen bibliai ige, azt hiszem, hogy törések és zúzódások által is nevel minket az Isten. Aztán a szívünkre beszél, nagyon tetszik az a kép is, amikor arról olvasunk, hogy Isten pusztába visz ki minket, és a szívünkre beszél, ezt sok keresztény átéli a konferenciákon, táborokban, számtalan módon nevel, tanít, formál, alakít minket Isten igéje, és leginkább persze az ő vele való személyes kapcsolat, akár csak a napi bibliaolvasásaink, elcsendesedéseink, gondolkodásunk, például amikor este lefekvés előtt végig gondoljuk a napunkat, éppen az egyik cikkben olvasunk egy nagyon szép példát, amikor az édesanyja még elbeszélget a gyerekeivel, hogy mi történt aznap, és velük mondatja el a nehézségeket, problémákat, szóval szükségünk van erre a formálódásra, alakulásra.
Manapság eléggé ingoványos terület az, hogy egy szülőnek vagy tanárnak egyértelművé kéne tennie a rábízott gyerekek számára, hogy mit szabad és mit nem, és valami utat kijelölni, mert nagy a szabadság, és gyakorlatilag ők maguk is hozzáférnek mindenhez, ami őket érdekli. Hogy lehet itt valahogy eligazodni?
Az első szó, ami eszembe jött, hogy őrület, ami van a világban, tehát szerintem ilyen még nem volt, és itt főleg az internetre gondolok, hogy egy kis gyerek is, akár a saját okostelefonjával, vagy a nagyobb iskolatársai, vagy testvérei okostelefonján, ahol már ugye internet van, a legdurvább, legaberáltabb, legéletelenesebb dolgokkal is találkozik, és találkozhat. Abszolút új helyzet, és ezzel foglalkozni kell, nem önmagában az eszközökkel van a baj, de ez egy új jelenség. Tehát amíg korábban erőfeszítést kellett tennie egy gyereknek, vagy egy fiatalnak, hogy eljusson mondjuk a kocsmába, vagy elszívjon egy cigarettát. Most egyszerűen interneten meg lehet rendelni bármit, és mivel a családok egy része szétesőben van, hát nincs is nagyon sokszor szülői kontroll. A felelős szülőknek ezen gondolkodni kell, alapvetően az internettel kapcsolatosan. Illetőleg a világszellem, amiben élünk, szerintem a rosszul értelmezett szabadság, a liberalizmus. A napokban gondoltam én erre, hogy egy határon túl már nincs határ. Évek, évtizedek óta folyik a határfeszegetés, de eljut az ember, és eljutott szerintem a nyugati kultúra egy része abba az állapotba, hogy már nincs határ. Nem tudok mást mondani, mint amit a Biblia, hogy meg kell térnünk, meg kell gyógyulnunk, Istennel élő kapcsolatba kell kerülnünk, de ebben a világban élünk, és hogy Jézus beszélt erről, hogy nem szaladhatunk ki a világból, de azért imádkozhatunk, hogy Isten minket is, és a gyermekeinket, unokáinkat is őrizze meg a gonosztól. Nos, ezért tenni kell, ahogyan teszünk a testünkért, beadatjuk az influenza elleni injekciót, vagy erősítjük az immunrendszerünket, ezt ugyanúgy meg kell tennünk a gyermekekkel, fiatalokkal, amit lehet, ahogy lehet.
Milyennek gondolod a jó pedagógust, milyen képed van róla, és mik azok a tulajdonságok vagy jellemzők, amik szükségesek ahhoz, hogy valaki jól hathasson és megragadhassa mondjuk egy gyerek figyelmét vagy érdeklődését?
Úgy érzem, hogy ez azért alapvetően adottság kérdése. Tehát amikor eszembe jutnak az életem folyamán azok a tanárok, azok a felnőttek, akik hatást gyakoroltak rám, azok leginkább alkatilag voltak olyanok. A jó pedagógus az alapvetően egyrészt önazonos, a gyerekek, fiatalok nagyon megérzik, hogyha van valami hamisság, valami mellébeszélés, és mindenképpen derűt, szeretetet sugároznak ki magukból, amire mindenkinek szüksége van. A kicsi gyereknek, a kamasznak, az időseknek is, hogy egy ilyen reményteli, derűs légkör vegye körül őket. Vannak olyan tanárok bármely területen, akik azokat a gyerekeket is tudják emelni, akiknek kevés a tudásuk, tehát nem megszégyenítik őket, hanem azt a kicsit is elő tudják hozni, és egy olyan közeget tudnak valóban teremteni körülöttük, amiben ők megnyílnak és tudnak alkotni. Ez valószínű, hogy emögött alázat is van, tehát szeretet és alázat, és a másiknak a feltétlen megbecsülése és tisztelete, hogy úgy néz a gyerekre is, vagy a diákjára, vagy éppen a kis tipegő, topogó gyermekére is, hogy ő ugyanolyan rangú ember, csak most ez a felállás, hogy egyik a tanár, vagy egyik a szülő, másik a gyerek, és a felelősségek természetesen ilyen értelemben megoszlanak, de ennek talán valóban itt van a titka, a szeretet, a tisztelet, a megbecsülés, a kölcsönösség és az alázat.
Mit gondolsz a felnőttkori nevelődésünkről és az önnevelésünkről? Mert itt a gyerekekről beszélünk, de ha nevelésről van szó, akkor ez is számításba jöhet, hogy a felnőttnek maga és akár a környezete irányába is van felelőssége, hogy formálja magát és a többieket is.
Ez teljes mértékben így van. Az eddigiekkel kapcsolatosan is úgy éreztem, úgy gondoltam, hogy én ezt belevettem, tehát a neveletlen szülő nem tud nevelni, és a szülőknek is formálódni kell, és mi, akik szülők vagyunk, számtalanszor átéltük, hogy a gyermekek is úgymond nevelnek minket, vagy az előállt helyzetek döntések elé állítanak minket, és nagyon jó, ha ilyenkor nem keményedünk meg, és nem játsszuk el a mindentudót, hogy mivel mi vagyunk a felnőttek, akkor csak nekünk lehet igazunk, tehát hogy ne formálna, hát a házasság maga is folyamatosan formálhat minket, vagy deformál, de ugyanúgy a gyerekekkel való kapcsolatunk is. Szerintem egy 80-90-100 éves ember is formálódhat, hogy ne formálódna, mert van, aki idős korában néz azzal szemben, hogy még nem bocsátott meg valakinek, vagy ő maga nem kér valakitől bocsánatot. Isten valószínűleg azért adott ennyi évtizedet nekünk, úgy általában 50-60-70-80 évet, mert készít minket, alakít, formál ő maga is, hogy olyan állapotban lépjünk ki, és nem a cinkotai temetőbe, vagy a falu ravatalozójába lépünk ki, hanem az ő világába, majd az ő dimenziójába, hogy úgymond elvihetők legyünk, és az ő országában is együtt legyünk, együtt lehessünk. Ezek a helyzetek itt a földi életben, mondom én, mint protestáns, ezek bizony tisztító tüzek, az én hitem szerint ezért kell fölvállalnunk ezeket a küzdelmeket, néha nagyon nehéz, és nem minden sikerül a mi életünkben, a gyermekeinkkel kapcsolatban sem, egyén életünkben vagy házasságainkban, és amin nem tudok segíteni, azt el kell engedni. De amin lehet formálni, amin lehet alakítani, ahhoz meg Istentől kell kérni erőt, tanácsot, és úgy nekiállni azoknak a dolgoknak.